7 óra 13 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Tegnap megrendezték az amerikai elnökválasztási kampány második vitáját, de az elsőt, amelyen Kamala Harris nézett szembe Donald Trump-al, ugye az elsőre emlékezhetünk, hát elég komoly következményekkel is járt, akkor Joe Biden a gyenge teljesítménye után végül vissza kellett, hogy lépjen az elnök jelöltségtől, ezt követően lett Kamala Harris a demokraták jelöltje, és a tegnap esti vitáról fogunk beszélgetni elsősorban a következő percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíróval. Szervusz, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Nagyon érdekes vita volt, szerintem ezt mindenféleképpen kijelenthetjük, és nem is tapogatóztak a felek, hanem rögtön belecsaptak. Ugye az első panel blogban elsősorban a gazdaság helyzetéről értekeztek. Neked van-e egyébként, és a részletekbe bele fogunk menni, de hogy neked van-e egyébként egy egyértelmű álláspontod azzal kapcsolatban, hogy ki nyújtotta a meggyőzőbb teljesítményt, ki tűnt kompetensebbnek, ki beszélt inkább többet konkrétumokról, ki volt a vádaskodóbb, mi az érzésed a vitát követően?
Nekem az volt az érzésem, általában ugye egy tévévitának az eredménye, a kimenetele az a televíziós teljesítmény megítélésén múlik, és én úgy éreztem, hogy Kamala Harris egyértelműen jobb teljesítményt nyújtott, ami azért is figyelemre méltó, mert általában a legtöbb aggodalom az ő táborában azzal volt kapcsolatos, hogy vajon hogy állja meg a helyét Donald Trump-al szemben egy ilyen televíziós vitában, főleg azután, mint ahogy említetted, végül is Joe Biden knockoutolta saját magát az előző televíziós megmérettetésben. Úgyhogy Kamala Harris, én úgy fogalmaztam, leegyszerűsítve kissé a dolgot, elnökjelölti szinten szállt bele ebbe a vitába. Donald Trumpot szerintem ezzel a teljesítménnyel, a televíziós teljesítménnyel legyőzte. Az más kérdés, hogy mind a ketten ugye egymást szemelszedett hazugságokkal vádolták folyamatosan, tehát Isten igazából ugye a tisztelt nézőre és a szavazóra van bízva, hogy ő hogyan ítéli meg. Azt lehet tudni, rögtön hozzáteszem, a vita utáni telefonos betelefonálásokból, a sajtóreagálásokból és ugye a közösségi platformokon megjelenő véleményekből, hogy alapvetően azért az elkötelezett szavazók véleménye ettől a vitától sem változott, tehát a trumpisták gyűlölik a másik felet, a demokrata pártiak alapvetően lehetetlennek tartják, hogy Donald Trump ismét a Fehérházba kerüljön. Szóval ilyen szempontból a küzdelem továbbra is zajlik, és ugye még hosszú idő van hátra a november 5-i elnökválasztásig.
Több mindent kijegyzeteltem erről a vitáról, ami számomra nagyon érdekes volt. Az egyik ilyet hadd vessem fel most neked. Ugye van ez az úgynevezett Project 2025 nevű dokumentum, ami elég rejtélyes, és Donald Trump-al szemben Kamala Harris ugye ezt támadó jelleggel hozta fel, kritizálandó, hogy Trump meg fogja valósítani ezt a tervet, amennyiben elnök lesz Trump, viszont nagyon érdekes volt, hogy teljes mértékben elhatárolódott ettől a tervezettől, azt mondta, hogy ő ezt nem is olvasta, nincs is hozzá semmi köze. Ez tényleg ennyire felháborító terv, hogy még Trumpnak is ki kell sasszéznia mellőle?
Hát ő tudja, hogy miért teszi ezt. Ami érdekesség ezzel kapcsolatban, itt egy 900 oldalas dokumentumról van szó, amelyet a Heritage intézet, ilyen társadalomkutató intézet, legalább 100 másik volt Trump adminisztráció taggal, más társadalomkutatókkal, illetve más ilyen think tank intézetekkel együtt dolgozott ki, mellesleg magyar tapasztalatokat is figyelembe vettek, kormányzási, államirányítási tapasztalatokat, és Ilyen formán, hát úgy mindenki csodálkozva nézi, amikor Donald Trump és kampánya mereven elhatárolja magát ettől. Belesleg valószínűleg pont azokért a dolgokért, amelyek ebben a dokumentumban megfogalmazottak, és amelyek közül az egyik nagyon lényeges és hát szemeket meresztő tétel, az olyan volt, amit Trump el is került, tehát nem válaszolt az erre vonatkozó kérdésre, hogy vajon, mint ahogy ez a projekt 2025 dokumentum javasolja, hogyan deportálnak majd rendőri és fegyveres erők bevonásával 10-15 millió illegális bevándorlót az Egyesült Államokból. Szóval jó néhány más ilyen tétel szerepel, úgyhogy a legjobbnak látják valószínűleg ebben a pillanatban, ha mereven elhatárolják magukat ettől, de az előkészítés és az előkészítés szellemisége az nem úgy tűnik, hogy amúgy nagyon távol áll a Trump gondolkodástól.
Említetted, hogy azért volt bőven csúsztatás ezen a vitán, hogy finoman fogalmazzunk, és voltak kemény odamondások is. Ugye Harris például azt mondta, hogy Trumpnak nincs semmilyen terve, semmilyen elképzelése számotokra. Trump erre azzal replikázott, hogy Kamala Harris meg, akit folyamatosan csak síként nevezett meg, tehát a nevét nem ejtette ki, csak hogy ő ilyen általános alanyban beszélt róla. Szóval, hogy Kamala Harris lemásolta Biden tervét, Trump marxistának hívta Kamala Harris, szóval tényleg itt záporoztak a különböző erős kifejezések is. Mit gondolsz, kitűnt kompetensemnek, ki tudott a programjáról több konkrétumot elmondani egyébként?
Hát szerintem egyértelműen Kamala Harris volt az, akit valószínűleg sokkal jobban fölkészítettek erre, mert hogy hagyta magát Donald Trump, a benfentes hírek szerint általában nem szereti, hogyha őt dirigálják a kampányemberek. Azzal együtt, hogy már az egy komoly teljesítmény volt szerintem részéről, és ilyen szempontból pozitív, hogy nem veszítette el az önuralmát, amit egyébként meg azért állítólag elég gyakran elveszít. Szóval szerintem azok a pontok, azok a tételek, amelyek a különböző támogatási tervekről, amelyek az ország szociális hálójának a bővítéséről, a gazdaság élénkítéséről szólnak, nagy számokkal is megspékelve, azok elsősorban Kamala Harris részéről hangzottak el. Őszintén szólva egyetlen ilyenre sem emlékszem a Donald Trump által adott válaszokban, illetve a megfogalmazott tételekben. Úgyhogy a válasz arra, amit kérdeztél, az egyértelmű. Itt hadd jegyezzem meg, hogy nehogy kifussunk az időből, remélem megkérdezett, hogy hogyan játszott főszerepet ebben a vitában Orbán Viktor.
Meg is fogom kérdezni akkor. Egyébként pont magyar vonatkozásokra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha nálunk is rendszer lenne a miniszterelnök jelölti vitákból, de akkor beszéljünk is erről. Tehát Orbán Viktor hogy játszott szerepet? Mert azt én is olvastam, hogy Donald Trump nem olyan régen is egy kampányeseményen elismerően beszélt Magyarországról és Orbán Viktorról.
Igen, ezt többször megteszi, ami ilyen szempontból ugye kölcsönös, hiszen Orbán Viktor is rendszeresen kiáll a közösségi platformokon Donald Trump mellett, és bízik abban, hogy ő kerül be a Fehérházba november után. De ebben a vitában azért volt egy kicsit érdekes az egész megközelítés, mert egy olyan összefüggésben hozta föl Donald Trump Orbán Viktor miniszterelnököt, amely a nemzetközi elismertségről szólt, tehát amelyben Kamala Harris megtámadta retorikai nyilaival Donald Trumpot, és azt állította, hogy hát az ő nemzetközi tekintélye a világ jelentős országainak vezető politikusai körében az nagyon alacsony, enyhén szólva. Na és akkor erre hozta föl a példát Donald Trump kvázi védekezésként, hogy lám csak Orbán Viktor is, aki egy igen általa megfogalmazott módon tiszteletre méltó országvezető, hogy hát ő is tulajdonképpen mennyire rokon szenvedik az ő nézeteivel. Úgyhogy ilyen szempontból hatalmas popularitásra tetszett közvetve Magyarország, és hát természetesen maga Orbán Viktor miniszterelnök, mert ezt a vitát, bár nem tudok pontos adatokat, de egészen biztos egyrészt, hogy rengetegen nézték, mind az Egyesült Államokban, mind világszerte, másrészt pedig ez is egy olyan tévévita marad, ami aztán a média és a politika történetben akár még majd PhD dolgozatok tárgya is lesz.
Volt-e szó, volt-e arra vonatkozó kérdés, hogy a jelenlegi nagy geopolitikai konfliktusokkal mit kezdenének az elnökjelöltek? Természetesen az orosz-ukrán háborúra gondolok, és a közel-keleti válságra.
Hát igen, egyértelműen. Kamala Harris abszolút megismételte azokat a tételeket, amelyeket az elnökjelöltséget elfogadó beszédében és azóta is hangoztat. Ezeknek a lényege az, hogy ugye a végkimenetet mondom, hogy ne bonyolódjunk a részletekbe, hogy a két állam megoldást pártfogolja a közel-keleti szituációban, Izrael és a palesztinok között. Ukrajna esetében pedig tulajdonképpen megerősítette azt a vonalat, amely álláspontja szerint ugye arról szól, hogy Ukrajnának továbbra is az Egyesült Államok által kovácsolt nemzetközi szövetséggel támogatva helyt kell állnia, és ehhez feltétlenül szüksége van az Egyesült Államok támogatására is. Fölidézte saját szerepét akkoriban, amikor még készülőben volt Oroszország támadása Ukrajna ellen, és az Egyesült Államok már földerítette ennek a valószínűségét, és akkor Kamala Harris ment, mint most is megemlítette, Kijevbe, és figyelmeztette Zelenszky elnököt. Szóval ilyen tételekkel erősítette meg azt, hogy az ő elnöksége is azt jelentené, hogy Ukrajna támogatása továbbra is ott lenne az élén az amerikai terveknek. Donald Trump pedig megerősítette, hogy ő a maga részéről egyet telefonálna ide, egyet telefonálna oda, és közölné a két háborúzó féllel, hogy na most aztán azonnal hagyják abba, és ettől aztán abba is hagynák. Tehát ő abban bízna, hogy az ő személyes erejével, tárgyalóképességével megoldaná ezt a konfliktust hamarosan.
Erről a vitáról még nagyon sok elemzés is fog születni, meg nagyon sokat fognak róla beszélgetni, ahogy te is utaltál rá. Viszont nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ugye a modern kor a 2000-es évek egyik legfontosabb, legjelentősebb eseménye, szomorú eseménye zajlott le ezen a napon, szeptember 11-én 2001-ben. Három az Al-Qaida által eltérített repülőgép szállt bele először a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba, tehát a Pentagon épületébe is. Az amerikai emlékezett politikában, a különböző nyilvános diskurzusok területén ma minden erről fog szólni, hogy az elnökjelölti vita mellett a megemlékezések ilyenkor elég szép számmal vannak jelen?
Igen, az teljesen egyértelmű, és azt is megfogalmazzák, hogy a megemlékezések most már egy új generációra átöröklődtek, tehát valójában azok a fiatalok is őrzik ezt az emléket, akik akkoriban még akár meg sem születtek. És természetesen New York városában ott ugye hagyományosan méltóságteljes megemlékezést tartanak. Máshol is, főleg a kapcsolódó helyeken, ugye létezik már egy emlékmű és múzeum, tehát tulajdonképpen a válasz az, hogy igen, a megemlékezések azok zajlanak, de hozzáteszem, hogy a mondjuk a közérdeklődés középpontjában, hogyha egyáltalán ilyet definiálni lehet, azért most a pillanatnyi csatározás, a Kamala Harris és Donald Trump közötti politikai csatározás, az viszi a prímet.
Hadd kérdezek tőled a végén egy személyesebbet, mert nagyjából mindenki emlékezni szokott rá, hogy mit csinált ezen a napon 2001-ben. Te újságíróként ekkor éppen a szerkesztőségben voltál, vagy hogyan követted nyomon akkor az eseményeket?
Igen, akkoriban éppen a formálódó Infostart portálnak a szerkesztőségében voltam, egyébként Celestei Lajos kollégámmal, és még emlékszem, hogy mivel ott éppen nem volt kéznél televízió, akkor Lajos hazaszaladt és a hóna alatt behozott egy televíziót, amelyben ugye követni tudtuk az eseményeket, ugye az egy hát online portálként működő platform volt, és hát ilyen formán igyekeztünk az első pillanattól kezdve nyomon követni az egyébként akkoriban még hihetetlennek tűnő fejleményeket, és még sikerült elérni telefonon egy New Yorkban élő barátomat, Alice Könyvest, aki de facto ott volt a Wall Street-en, mert munkába ment, amikor mindez történt, és hát még ő is hitetlenkedve, meg a rettenetes rombolástól, a sűrű fehér portól, amely a világkereskedelmi központból gomolygott ki, elkábulva ecsetelte az akkori viszonyokat.
Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották az elmúlt percekben. Köszönöm szépen a beszélgetést, minden jót kívánok neked, szervusz!
Minden jót mindenkinek!
Hamarosan friss hírekkel jövünk itt a Trend FM-en, maradjanak velünk!